Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Jelentős átalakuláson ment keresztül, illetve folyamatosan változik Európa biztonsági környezete. Az elmúlt évek azt bizonyították, főként a Krím-félsziget annektálása, hogy a korábban stabilnak hitt világrend megingott. Az öreg kontinens határai körül egyre több olyan válsággócban bontakozott ki, amelyek új válaszokat követeltek. Az Európai Unió ezért úgy döntött, a változó kihívásokat kezelni kell, és ezt csak úgy lehet, ha nagyobb hangsúlyt fektet saját védelmi és biztonságpolitikai szerepvállalására. Ma arról beszélgetünk itt a Naprakészben, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, hogyan alakult ki az európai védelem gondolata, milyen kihívások formálták a közös védelempolitika szükségességét, miért vált fontossá és sürgetővé a közös fellépés. Az a közös fellépés, amely során úgy kell erősíteni az európai biztonságot, hogy ne alakuljon ki feszültség a NATO-val. Az uniós biztonságpolitika erősödése ugyanis nem a NATO alternatívája, hanem annak kiegészítője. A cél tehát nem a konfrontáció, hanem a kontinens védelme. A közös felelősségvállalás lényege abban rejlik, hogy Európa nem csak gazdasági és politikai, hanem védelmi szinten is képes legyen megállni a helyét. A védelmi képességek fejlesztése pedig nem egyenlő a háborús készülődéssel, sokkal inkább a megelőzés és a stabilitás záloga. Dr. Molnár Anna, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének tanára a Naprakész vendége. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Európa védelméről, biztonságáról fogunk beszélgetni. Történelmi pillanat az európai védelem számára valódi biztonságszolgáltatóvá válni. Ezt akkor fogalmaztak így az Európai Parlamentben, amikor az európai védelem jövőjéről szóló fehér könyvre vonatkozó állásfoglalást fogadták el. Mit jelent ez, hogy valódi biztonságszolgáltatóvá válni?
Gyakorlatilag azt jelenti, ezt a fogalmat már nagyon régóta használják, és azt jelenti, hogy tulajdonképpen el tudja érni azt az Európai Unió, nem csak az EU-n belül, hanem azon kívül is, a közvetlen környezetben, illetve egy kicsit azon túl is, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a válságokat megoldják, és valamilyen módon biztonságosabb nemzetközi környezet alakuljon ki. És hát azt látjuk, hogy hát ezen a területen azért az elmúlt időszakban Európa környezetében, ugye itt az elsősorban az orosz agresszió miatt, ugye Ukrajnában, illetve hát a déli szomszédságban is azért nagyon sok válság van, amelyekben az Európai Uniónak nyilván van hatása, de gyakorlatilag ezeknek a lezárása ugye még nem történt meg, és itt a valós biztonság szolgáltatóvá válás azt jelenteni, hogy tényleg el tudja érni azt, hogy biztonság legyen ezekben a térségekben.
Az Európai Unió létrehozásának az alapvető célja az nem egy ilyen biztonságot szavatoló szervezetnek a létrehozása, nem egy nemzetközi biztonsági szervezetként hozták létre az Európai Uniót, hanem gazdasági közösségként. Ez a gazdasági integrációból hogyan lettek a biztonságpolitikai megfontolások?
Ugye már a kezdeteknél is, tehát amikor az 50-es évektől elindult az integráció, már ekkor is azért a biztonságnak jelentős szerepe volt, csak nyilván nem ebben a formában, hiszen azért az egyik legfontosabb mozgatórugója az európai integrációs folyamatnak az volt, hogy Európán belül béke legyen, tehát gyakorlatilag ne jöhessen létre még egyszer olyan helyzet, ami a világháborúkhoz vezetett Európán belül, illetve ugye magával a Szovjetunióval szemben ugye a hidegháború idejében meg tudja erősíteni a Európát. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ez egy békeprojekt volt kezdetektől, És hát az 50-es években már egyszer fölmerült az, hogy létrehozzanak egy európai haderőt, ugye ezt úgy hívjuk, hogy a Pleven terv, az Európai Védelmi Közösségnek a terve, de ez akkor végül elbukott, mert a szerződést ugyan aláírták, de végül nem ratifikálták, ugye ez 54-ben történt, hogy elbukott ez a terv, és utána ugye római szerződésekkel valóban a gazdasági közösség indult el, és igazából gyakorlatilag a védelempolitika, a biztonságpolitika, ugye akkoriban még a külpolitika is, az tagállami hatáskörben maradt, és tehát az integrációs folyamatnak nem képezte a részét. Tehát ekkor gazdasági területen indult el. De ugye már a 90-es évektől megjelent, meg hát korábban is már külpolitika az mindenképpen egy ilyen fontos tényezővé vált, hogy azért legyen valamiféle közös külpolitikai egyeztetési folyamat, ez már gyakorlatilag a 60-as évek végétől elindult, és amikor létrejött az Európai Unió, tehát a 90-es évek elején, akkor ugye ennek már a második pillére volt a közös kül- és biztonságpolitika. És hát a 90-es években pedig a jugoszláv háború világítottak rá arra, hogy gyakorlatilag abban az időszakban még nem volt az EU-nak eszköze arra, hogy közbelépjen a háborúba, ezt a NATO tette. Ugye maga a NATO biztosította a területvédelmet annak tagjai számára, nem pedig az Európai Unió, de a 90-es évek végétől már elindult az a folyamat, hogy kialakult, amit ma úgy nevezünk, hogy közös biztonság és védelempolitika.
A hidegháborús korszaktól ugye a NATO garantált a NATO révén az amerikai Egyesült Államok szavatolt a Nyugat-Európának a biztonságát. Donald Trump hivatalba lépésével történt egy kis elmozdulás, és tehát most ott tartunk, hogy az Európai Unió felismerte azt, hogy gyenge, sebezhető, talán kimondhatjuk ezeket a szavakat, hogy nem képes egy komoly katonai konfliktust megvívni, és ezért kell változtatni. Ennek köszönhetjük a Rearm Europe nevű kezdeményezést is?
Biztos, hogy ez is hozzájárult ezekhez a folyamatokhoz, de azért ezek már korábban elindultak, és ugye itt egyrészt tényleg a romló biztonsági környezet, ami 2014, tehát a Krím-félsziget elfoglalása után, és annexiója utáni időszak, gyakorlatilag ugye már 10-es évek, az arab tavasz időszakától kezdve, ugye abban a térségben is a romló helyzet, ugye ezek mind hozzájárultak, és már az első Trump elnökség idejében is ugye romlott a viszony az Európai Unió és az Egyesült Államok között, és ebben az időszakban, de különben már, ha visszamehetünk a még korábbra is, amikor már látszott, hogy azért az Egyesült Államok az a távol-kelet és elsősorban Kína felé fordul. Tehát kiderült az, és ugye a mostani Trump elnökség meg még inkább felhívta arra a figyelmet, hogy azért magának az Európai Uniónak is meg kell erősödnie, meg hát a tagállamoknak, ugye a védelmi iparának meg kell erősödnie, hiszen egyelőre azt a fajta biztonságot az Egyesült Államok nélkül hát azért nehezen tudják szavatolni.
Tehát a közös védelempolitika, akkor jól értem, folyamatosan jelen volt a politikai diskurzusban, csak hogy nem került úgy napirendre, hogy a tettek szintjén is lépjenek előre ennek érdekében.
Csak hagyd mondjam el, tehát ugye amikor ez az egész folyamat elindult, hogy létrejött a közös biztonság és védelempolitika, ez már gyakorlatilag 2000-es évek elejétől elindult, és az első sorban válságkezelést, műveleteket, missziókat jelentett, amelyeket ugye részben a Balkánon, részben Afrikában, a mediterrán térségben, tehát EU-n kívül, tehát ez elsősorban válságkezelést jelentett. Ugye a területvédelemre alapvetően ott volt a NATO, ami ezt biztosítja, de azért azt sem kell elfelejteni, hogy az Európai Uniónak is a lisszaboni szerződésben van egy cikke, amelyik gyakorlatilag arra az esetre, hogyha egyik tagállamot megtámadnák, akkor azt a kötelezettséget is tartalmazza, hogy a többieknek rendelkezésre álló eszközökkel segítséget kell nyújtani. De ettől még a kollektív védelem elsődleges szervezete az továbbra is a NATO maradt. De hát akkor, amikor azt halljuk, hogy a NATO-val kapcsolatban ugye pont az Egyesült Államok részéről megjelennek kérdések, akkor nyilván az európai vezetőkben is az indult el, hogy hát mindenképpen azért az EU-nak magának is ezt a fajta nagyon erős függőséget valamilyen módon csökkentenie szükséges, és meg kell erősíteni. És amit ma látunk, tehát a fehér könyv, ugye, amit márciusban adott ki a bizottság, az kifejezetten a védelmi iparra vonatkozó javaslatokat tartalmaz.
Az a tény, hogy a védelempolitikája az Európai Uniónak megvan. Már a kezdetektől ott volt, beszéltek róla, voltak külföldi missziók. Az azt is jelzi, hogy a nemzetközi közösségnek a tagjai nemzetközi biztonsági szervezetként tartják számon az Európai Uniót, vagy azért idáig nem kell elmennünk?
Hát azért elsősorban egy gazdasági politikai, de biztos, hogy a biztonság területén is egyre inkább megjelenő intézményként tekintenek rá, de hát a továbbra is, tehát az eszközei azok ilyen szempontból sokkal inkább korlátozottak, tehát nyilvánvalóan a NATO továbbra is elsősorban a terület, tehát a kollektív védelem legfontosabb eszközbe, de az Európai Unión belül is elkezdődtek olyan folyamatok, amelyek elsősorban a védelmi ipar megerősítését, és itt egy integráltabb piacnak a létrehozását tűzték ki célul.
Lehet közös védelmi iparról beszélni, vagy mindenik tagállam saját magának kell, otthon a házatáján kell a saját védelmi iparát erősítse?
Az Európa, tehát ezek a tagállami védelmi ipari területek, és ez a védelmi piaci területet, ez volt az a terület, ami gyakorlatilag ugye az Európai Unión belül kimaradt az egységes belső piacból. Tehát itt valamiféle protekcionizmus tudtak alkalmazni a tagállamok, ugye ez a szerződésből is következik, tehát a lisszaboni szerződésből, de azért már elindult korábban is, elsősorban itt a bizottság a szabályozás részéről, hogy azért megpróbálják erősíteni az együttműködést a tagállamok között. Ez több-kevesebb sikerrel valósult meg. Ugye most 2024-ben adta ki a bizottság azt a stratégiát, ami kifejezetten a védelmi iparra vonatkozik, és ebben ugye már azért olyan célokat fogalmaztak meg, kvantitatív célokat is megfogalmaztak, amelyek például rögzít, tehát hogy 2030-ig például legalább 40%-át a tagállamok a védelmi felszereléseiknek közösen vásárolják meg, vagy védelmi beszerzési költségvetésük legalább felét igyekezzenek Európában gyártott termékekre fordítani. Ugye ez most még nem valósul meg, de ugye az a cél az, hogy ez 2030-ig ez már megtörténjen. De azért már voltak a költségvetésben is nagyon fontos változások, ugye a 2021-től már létezik, voltak kicsi előzményei korábban, de 21-ben jött létre például az Európai Védelmi Alap, amiben hát gyakorlatilag először fordult elő, hogy uniós költségvetési forrás lehet védelmi iparra fordítani. Tehát ezek mind olyan kisebb lépések, amik azért abban az irányba mozdulnak el, hogy valamilyen módon Európában ezt a területet megerősítsék.
A védelmi erőfeszítések, a védelmi iparnak a megerősítése az a NATO ellen van? Ezt felfoghatja úgy Amerika, hogy a NATO ellen van? Vagy Amerika felfoghatja úgy, hogy ellene van itt a fegyverbeszerzés, vagy a haditechnika beszerzése, ha az európai országok saját maguk között vásárolnak, akkor nem Amerikának adnak pénzt.
Ugye azért azt látni kell, hogy a kapacitások, tehát a védelmi ipari kapacitások azért az utóbbi időszakban leépültek. Tehát ebből következően az az igény is, ami például a háború következtében, tehát ez biztos, hogy lökött ezeken, tehát az Ukrajnában folyó és az orosz agresszió következtében, lökött abba az irányban, hogy azért nagyobb beszerzésekre van szükség. és ezeket nagyon sok esetben európaiból nem voltak képesek beszerezni, és hát nagyon sok beszerzés az kifejezetten Európán kívülről, és ugye az Egyesült Államokból is érkezett. Nyilván van az amerikai védelmi ipar számára az az érdek, hogy minél többet tudjanak a sajátból is eladni, és azért nagyon sok tagállam, ugye részben európai, részben pedig az Egyesült Államokból vásárolja ezeket az eszközöket továbbra is, tehát azért ez így kiegyenlítődik, de az is biztos, hogy tehát maguk a dokumentumok, tehát az uniós dokumentumok és az uniós szinten is azt szoktak hangsúlyozni, hogy ezek az európai erőfeszítések nem a NATO ellenében, hanem azt kiegészítve igyekeznek megvalósítani. Tehát egyfajta ilyen komplementer jelleget kívánnak ennek adni.
Dr. Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a mai napra kész vendége, az Európai Uniós védelempolitikáról beszélünk. A fehér könyvet hogyan kell olvasnunk? Közös haderő, erre törekszik az Európai Unió, vagy közös védelmi együttműködés, és ez nem közös haderőt, nem közös hadsereget jelent?
Hát a közös hadseregnek a létrehozásáról nem szólnak. Tehát itt elsősorban a közös beszerzések, a közös védelmi ipar megerősítése, de a fehér könyv az csak egy a javaslatok közül, és azt azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez az Európai Bizottságnak egy stratégiai dokumentuma. Ugye ez gyakorlatilag önmagában még, nyilván ez nem egy kötelező érvényű, de utána, amikor a tagállamok elkezdenek róla vitatkozni, meg a javaslatokat akkor válnak valóságá. Ugye itt például, ami hát egy ilyen fontos eleme ennek a fehér könyvnek, ugye itt elsősorban egy egységes védelmi piacnak a létrehozása a cél, ugye, és ez a készültség ugye 2030-ig, és ez például egy nagyon fontos eleme ennek a dokumentumnak, hogy létrejöjjön egy új pénzügyi eszköz, tehát az Európai Biztonsági Fellépés új eszköz, az SZÉF-nek nevezik, ez 150 milliárdos eszköz lesz, erről most folynak a tárgyalások, úgy tűnik, hogy a tagállamok támogatják ezt, amelyet majd ugye a védelmi iparra lehet használni.
Az Európai Unió biztonságpolitikai modellje az különbözik a NATO kollektív védelmi modelljétől? Vagy azt csak kiegészíti, a csakot itt idézőjelben használom?
Az Európai Uniónak van egy 42.7-es cikke, ez a kölcsönös segítségnyújtási klauzula. Ez a Lisszaboni szerződésben szerepel, és mint mondtam, ez tartalmazza azt, hogy ha az egyik tagállamot egy külső támadás éri, akkor a többieknek szükséges, hogy mindenféle rendelkezésre álló eszközzel segítsék ezt. Ugye ez nem olyan, mint a NATO 5-ös cikke. A NATO 5-ös cikkeiben szerepel az, hogy katonai eszközzel. Ebben ez a furcsa megfogalmazás van, az, hogy mindenféle rendelkezésre álló eszközzel. Ez azt is jelent, ez azért így fogalmazták meg, mert az EU-nak vannak semleges tagállamai is, például Ausztria, amik nyilvánvalóan katonai szövetséghez nem tartoznak. Tehát, és ugyanez a cikke azt is kimondja, hogy viszont a NATO tagok számára a NATO marad továbbra is a kollektív védelem alapvető területe. Tehát ezek ilyen furcsa dolgok, hogy adott esetben átfedik egymást, de azért az nyilvánvalóan látszik, hogy és ami nagyon, tehát maga a dokumentum is, tehát ez a fehér könyv, nagyon sokszor emlegeti például az elrettentés kifejezést, amit hát korábban alapvetően NATO-s dokumentumok emlegettek, de ettől még azért nem lesz egy katonai szervezet, de az biztos, hogy a cél az, hogy egyfajta védelmi unió jöjjön létre az Európai Unión belül. Haderőről, tehát európai haderőről nem beszélünk, mert vagy hát nem beszélnek a különböző intézmények sem, mert azért az meg már egy szövetségi struktúrát igényelne, ami egyelőre nem jön létre azért az Európai Uniós szinten, tehát egy ilyen szövetségi állami struktúra azért odáig még nem lép tovább, mert az egy nagyon, nagyon föderatív lépés lenne az EU részéről is, és az integrációs folyamatban.
Én amikor az elrettentés szót hallom a védelempolitikával kapcsolatban, akkor a nukleáris elrettentő erőre gondolok, lehet, hogy nem csak erre kellene, én erre gondolok. itt
hát nyilván a legfontosabb elrettentés az a nukleáris elrettentés, de azért az elrettentés területén ugye az is megjelenik, hogy megfelelő felkészültségű haderővel rendelkezzenek az adott tagállamok. És itt ugye az is, hogy például mennyit fordítanak védelemre. Ugye most már a legtöbb tagállam elérte azt a korábbi NATO-s célkitűzést, hogy 2%-ot fordítsanak, de ugye hallottuk korábban, hogy pont az amerikai elnök részéről megjelent az az igény, hogy 3 vagy 5%. Nagy valószínűséggel különben erről is lesz döntés a mostani NATO csúcs találkozón. Tehát ilyen szempontból maguk az intézményeken belül, tehát mind a NATO, mind pedig az Európai Unión belül azért az látszik, hogy ez a fajta védelempolitika és a védelmi költségvetés, ezek a jövőben nagyobb szerepet fognak játszani.
Lehet-e ennyire merész elképzelés is az elrettentéssel kapcsolatban, hogy Európa növeli függetlenségét egy európai nukleáris erő létrehozásával?
Hát az óriási költségeket jelent, és ugye itt elsősorban az EU-n belül most már egyetlen tagállam van, amelyiknek továbbra is van nukleáris ereje, az Franciaország. Látszik, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok azok továbbra is erősek, annak ellenére, hogy ugye az Egyesült Királyság végül is úgy döntött, hogy kilépett az Európai Unióból. Maga az EU erre nem lesz képes, és ugye azt se szabad elfelejteni, hogy az Egyesült Államok nukleáris eszközöket is továbbra is tart ugye Európában is, nyugat-európai országokban. Tehát ezt a fajta nukleáris ernyőt, ezt nagy valószínűséggel továbbra is az Egyesült Államok tudja biztosítani Európa számára.
Nyilván az érthető, hogy a nukleáris fegyverek fenntartása, illetve létrehozása az drága, de hát közösen... Egy közös európai nukleáris erő az meg lehetne. Persze, akkor nagy kérdés, hogy kinél van a gomb. Ez lenne a nagy kérdés.
Erről nincsen szó. Ugye maga ez a fehér könyv, ez megjelölt olyan területeket, amelyek az európai számára ilyen közös érdekű kérdéseket, közös érdekű területeket jelentenek, és ezeknek a fejlesztésére fogja fordítani ugye ezeket a forrásokat. Ezekben például lég- és rakétavédelem, tüzérségi rendszerek, lőszerek, rakéták, drónok, vagy a drónok elleni rendszereket tartják számon, illetve a katonai mobilitást, illetve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket. A nukleáris erő nem jelenik meg ezek között.
Említette ön itt Franciaországot, Emmanuel Macronnak az elképzelése, a stratégiai szuverenitás, ez mennyire valósítható meg, figyelembe véve, hogy az Európai Unió tagállamainak azért a biztonságpolitikai felfogása az eltérő, és most lehet, hogy finoman fogalmaztam.
Hát eléggé különbözőek, tehát nyilván vannak az Európai Unión belül inkább atlantista, illetve inkább az európai szuverenitás, tehát itt valóban elsősorban Macronnak a politikája jelenik meg, de az már látszik, hogy pont azok a válságok, az Egyesült Államokkal való kapcsolat azért rám mutatott arra, hogy ha nem is lehetséges ez nagyon rövid időn belül, de az elkövetkező évtizedekben mindenképpen szükség van arra, hogy ezt a fajta stratégiai autonómiát, amit szoktunk nevezni nyitott stratégiai autonómiának, vagy stratégiai szuverenitásnak, vagy európai szuverenitásnak, ugye ezeket azért, tehát ezeken a területeken valamiféle előrelépés legyen mindenképpen.
Azt be lehet mérni, hogy most ott tartunk, hogy az Európai Unió az biztonságpolitikai szereplőként megerősödne. Ez hogyan változtathatja meg a jelenlegi geopolitikai erőviszonyokat? Hogyan néz erre Amerika? Hogyan néz erre Oroszország? Hogyan néz erre Kína, India?
Ugye azért az, hogy biztonságpolitikai szempontból tényleg megerősödjön, ahhoz a gazdasági erősödésre is szükség van. Tehát ez a fajta versenyképességi terület, és most azok a területek, például ugye a digitális, a kvantum technológiákkal kapcsolatos fejlesztések, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések. Itt azért látszik, hogy az Egyesült Államokkal vagy Kínával kapcsolatban is van egyfajta versenyképességi hátránya az Európai Unió tagállamainak. Még akkor is, hogyha nyilván itt is vannak nagyon fontos beruházások, fejlesztések, de hát azért a legnagyobbak, mint látjuk, azért nem itt történnek meg. És hát ahhoz, hogy valódi szereplő, tehát hogy itt a gazdasági erején túl is megjelenő hatalmi szereplővé, tehát egy erősebb szereplővé váljon, azért nyilvánvalóan az is fontos, hogy ezeken a területeken is megerősödjön, és ezért van az, hogy gyakorlatilag az összes ilyen típusú stratégia az ezekre a területekre is nagyon fontos hangsúlyt fektet.
Kína katonai erősödésére, illetve hát a Donald Trump másodszori hivatalbelépésével az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti transatlanti kapcsolat hát meggyengülésével mire kell felkészülnie egy ilyen biztonságpolitikai álmokat dédelgető Európai Uniónak?
Hát arra, hogy ezekre a területekre gyakorlatilag a költségvetésen belül nyilvánvalóban nagyobb forrásokat kell átcsoportosítani.
Tehát itt a mesterséges intelligencia, az új technológiák, a védelmi stratégiákban ezek fognak kulcs szerepet játszani?
Biztos, hogy meg fognak jelenni, igen. És ezek általában kettős felhasználású területek, tehát a gazdaság más területeire is hatással tudnak lenni.
Legyen az a zárszong. Dr. Molnár Anna, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének a tanára. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.